Remény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Határok nélkül Szerda Téfannival.
75 szonett a szeretet poklában. Bemutatták Markó Béla új kötetét. Operából a Táncdal Fesztiválra. Interjú Tamás Gábor énekessel. Virtuális séta Szabadkán. Kosztolányi Dezső gyermek és ifjúságának helyszíneire várja az érdeklődőket Tóth Borisz idegenvezető. Divat a reformkorban. Előadássorozat a marosvásárhelyi Telekitékában. Ezeket a témákat ajánlom ma figyelmükbe. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most jöjjenek a részletek. A Szeretet Pokla címmel jelent meg Markó Béla költő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökének új kötete. A 75 egyenként 14 soros szonettből álló gyűjtemény a szerző kedvelt műfajában, a szigorú formakötöttségű költészet jegyében készült. A kiadványt május 7-én a 11. csíkszeredai könyvvásáron mutatták be. A szerzővel ott beszélgetett tudósítónk, Bíró István.
Az új kötetének címe a Szeretet Pokla, szinte mondhatni oximoron, vagy legalábbis egyszerre idéz intimitást és szenvedést. Hogyan született meg ez a cím, és milyen belső tapasztalat áll mögötte?
Hogyha kibontom, hogy mi jelentett a Szeretet Pokla, akkor kiderül, hogy mindannyian átéljük, és átéltük valamilyen formában azt, hogy a szeretet a szenvedést is jelent, hiszen ha szeretünk valakit, társat, gyereket, barátot, bárkit, akkor az azt jelenti, hogy aggódunk érte, hogy féltjük, hogy szorongunk, hogy nehogy baja történjék. Most egy kicsit egyszerűsítettem a dolgot, és úgy lebontottam, de hát ha érzéseink vannak, ha érzelmeink vannak, ha kötődünk valakihez vagy valakikhez, már pedig ez emberi mi voltunkhoz tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez öröm is, és ugyanakkor nagyon sokszor szenvedés is. Hogy én ezt odáig feszítettem, hogy a szeretet pokla, hát persze. Néha poklot is átélünk, mikor féltünk valakit, aggódunk valakiért, persze.
Az önköltészetében gyakran együtt van jelen a személyes élet és a közösségi sors kérdése is. Ebben a kötetben melyik vált különösebben hangsúlyosabbá, a magánemberi vagy a közéleti szereplői, a közéleti emberi?
Ez műfajtól is függ, tehát akik engem ismernek, nagyon jól tudják, hogy én a közélettől nem tudok szabadulni, tehát hiába próbálok elfordulni a közéleti gondoktól, akár politikai eseményektől vagy történésektől, akkor is reagálnom kell arra, amit fontosnak tartok. De ebben a kötetben legfeljebb érintőlegesen van egy-két olyan szöveg, amely utal például a haza fogalmára, vagy hasonló közéleti fogalmakra, mert egyébként ez műfaj függő is, vagy forma függő is, tehát amikor én valamivel közéleti, vagy nagyon közéleti, sokszor egészen a publicisztikáig menő verset írok, a szabad versben tudom megcsinálni. A szonett nem engedi valamiképpen, ez a nagyon zárt, nagyon feszes forma nem engedi azt, hogy itt társadalmi gondokról beszéljünk. Persze mi nem társadalmi gond, de hát az egyén baja is, egyúttal a társadalom baja is. Tehát igen, ha így osztályozzuk, akkor ezek magánszonettek, csak hogy úgy magánszonettek, hogy élet és halál kérdése, elmúlás, szeretet, szerelem, minden, amely az egyes emberhez hozzátartozik, az közös élményünk is valami módon.
Igen, itt a könyvbemutatón is említette az elmúlást, és több versben is érződik az idő múlásának tapasztalata. Egyrészt a 75 éves születésnaphoz is kötődik, ha jól értem. Az évek során hogyan változott az, ahogyan a veszteségről vagy a szeretetről ír?
Változik ez mindenképpen. Tehát nem gondolom azt, hogy ugyanúgy írok például szonettet, mint 30 vagy 40 évesen, de nem feltétlenül kötődik az elmúlás, mint téma életkorhoz, hiszen a legfájdalmasabban például a halálról a kamaszköltők vagy a 20 éves költők tudnak írni. Csak hogy tényleg egy bizonyos idő után ez mindannyiunkat foglalkoztat, olyan értelemben, hogy valamiképpen össze akarjuk kapcsolni az élet és a halál vagy az elmúlás gondolatát, és magunkhoz akarjuk békíteni azt, amit mindannyian tudunk már gyerekkorunktól, hogy előbb-utóbb kinek-kinek az élete befejeződik. Nem vagyok én egy búcsúzkodó ember, ezt egyszer elmondtam, és nem arról van szó, hogy akkor most én a mindennapjaimat így élném, nem. Tehát az előbb utaltam arra, hogy foglalkoztat engem, mi van körülöttünk, foglalkoztat persze, hogy mi lesz velünk, de azért egy bizonyos élettapasztalattal a hátunk mögött azért már el kell készíteni a számvetést is.
Ön egyszerre volt meghatározó politikai szereplő és költő. Van-e olyan érzése, hogy a vers ma már olyasmit is kimondhat, amit a közélet nyelve nem tud?
Igen, tehát amíg politizáltam, és ez egy elég hosszú időszak volt, addig sok mindent nem mondtam ki, amit költőként kimondtam volna. Nem olyan értelemben, hogy elhallgattam, és nem volt ildomos kimondani, hanem egyszerűen versben lehet megfogalmazni, és van, amit politikai nyilatkozatban úgymond. Én nem bánom azt, hogy volt egy olyan hosszú időszak, amikor nem az irodalommal foglalkoztam. Jó lett volna, hogyha mind a kettővel is tudok foglalkozni, mert ugyanakkor az egy hatalmas tapasztalat volt számomra mindenképpen, és hatalmas kihívás, és talán volt benne teljesítmény is, hogy én egy egészen más pályán haladtam egy jó ideig, és biztos, hogy más lett utána az is, amit írok. Nem úgy, hogy akkor most minden pillanatban fel lehetne fedezni benne a politikát, de más lett. Viszont ismétlem, amit versben el lehet mondani, az tulajdonképpen még prózában sem lehet, nem hogy mondjuk az életünk más pillanataiban.
Mit szeretne, milyen érzéssel tegye le a könyvet az olvasó? Van-e rejtett üzenete?
Ha van rejtett üzenete, akkor talán az, hogy a legnehezebb kérdésekkel is szembe kell néznünk. Mert ez a könyv egy számvetés is, nem azt mondom, hogy egy testamentum, szó sincs ilyesmiről, de egy számvetés is, szembenézés is, elmúlás, élet, halál, öregedés, maradandóság kérdésével. Talán ez a legfontosabb üzenete, hogy szembe kell nézni. Nem kell elfutnunk, nem kell elrejtőznünk a saját életünk dilemmái elől. Másrészt pedig, hogy ha szétnézünk a világban, és például érzékenyen figyeljük azt, ami körülöttünk van, akkor a legegyszerűbb dolgokban is ott van a lényeg mindig. Tehát ezt van, aki úgy mondja, hogy ott van az Isten, ott van a mindenható, ott van a teremtő, ott van a természet, ki a hite, hitetlensége, meggyőződése szerint, és ez leginkább csak versben mondható. Itt vannak olyan szonettek, amelyek tényleg egészen mindennapi mozdulatokat próbálnak fölemelni egy ilyen általánosság szintjén.
Markó Béla költővel az új kötetéről beszélgetett csíkszeredai tudósítónk, Bíró István. Operából a Táncdal Fesztiválra. 65 éve áll színpadon, színház és koncerttermekben, művelődési otthonokban, tengerjáróhajókon. S bár dalaival óriási sikereket aratott a világ majd minden táján, ahol magyarok élnek, számára a mai napig az a legfontosabb, hogy a legkisebb településekre is eljuthasson. A 78. születésnapjához közeledve sem lassít. Könyvbemutatók, fellépések, nagy koncertek tarkítják Tamás Gábor mindennapjait. Egy kávé mellett azonban szívesen mesélt életének eddigi szakaszairól Kalocsai Andreának.
Orgona virágzás idejét éljük, és ha az illatát nem is, minden esetre ismerjük a Donát úti orgonákat. Hála annak a dalnak, amit 1973 óta énekel Tamás Gábor. Sok minden változott azóta a nagyvilágban, és gondolom, hogy Tamás Gábor életében is közeledve a 78. születésnaphoz.
Kimondani is nehéz, 65 éve állok a színpadon, és ha valamiért hálás vagyok a Jóistennek azt, hogy ezt megadta nekem, hogy ennyi évesen még mindig a színpadon állok, még mindig érzem a közönség szeretetét, és ez ad erőt és értelmet a folytatáshoz. Amíg ezt érzem, addig csinálom.
Első sikere egy temesvári országos fesztiválhoz kötődik, és talán nem véletlenül, de ott használta először a nevét, mint Tamás Gábor. Tudatos vállalás volt, vagy spontán ötlet?
Tudatos. Vad Ceausescu időkről beszélünk, amikor minden magyar nevet lefordítottak, hiába voltam én Tamás Gábor Ferenc. Tamás Gavrilo Franciszknak jegyeztek be a születési bizonyítványba. Az Országos Táncdalfesztivál Temesvárt, amikor megnyertem, ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy állítsák ki a diplomámat, hogy Tamás Gábor ékezetekkel. Ebből aztán lett egy letiltás is, de hát ez nagyon hosszú történet, de tudatos volt, igen.
Az operát éneklő kisfiúból hogyan vált táncdalénekessé?
A Zeneakadémia első évében rábeszéltek az évfolyam társaim, hogy vegyek részt a táncdalfesztiválon. Addig viszont 11 éves koromtól az operába kezdtem el énekelni, eleinte a gyerekkórusban, majd később a Toszkában a pásztoráriát rám bízták, ott már szólót énekeltem. Nagyon sokat köszönhetek az operás éveknek. Ott tanítottak meg a helyes légzésre, hangképzésre, színpadi kiállásra olyan alapot adtak a későbbi évekhez, amelyet aztán átvittem a könnyű zenébe. Nem bántam meg, hogy áttértem a könnyű zenére, de a klasszikus zene az ott maradt. Mai napig járok a Zeneakadémiára, a klasszikus koncertekre, ugyanakkor a Budapest Jazz Clubban. Nem csak azt a zenét hallgatom, amit éneklek, hanem ezek az évek tágasabb horizontot biztosítottak. Egyszer csak azt mondtam, hogy ez az, ahol én úgy érzem, hogy a legtöbbet tudok adni, és az elmúlt évtizedek azt mondják, hogy talán nem döntöttem rosszul.
Zeneakadémiát végzett, tanított, és a Bukaresti Rádióban és Televízióban is dolgozott, mint zenei szerkesztő, és vendéglátózott. Látszólag teljes életet élt. Mégis mi volt az a végső törés, ami arra indította, hogy elhagyja a szülőföldjét?
Sok összetevője van a válaszomnak. Az íre a pontot mégis azt tette fel, hogy lévén, hogy megtagadtam, nem nyilvánosan, az nem merte volna senki, a Ceausescu rendszert éltető hazafias dalok magyar nyelven való tolmácsolását. Ez volt az egyik ok, és emiatt letiltottak Románia minden színpadáról meghatározatlan időre. Az utolsó löketet az adta meg, amikor a televízió főszerkesztője arra kért, idézem őt, örülnénk, hogyha beszámolna arról, hogy miről beszélgetnek a szerkesztőségben. Ezt magyarra fordítva legyek szekus besugó, akkor határoztam el, hogy innen mennem kell. És így 1976 májusában, éppen fél évszázaddal ezelőtt, még kimondani is nehéz, akkor jött el a lehetőség, nyugati impresszárok jöttek meghallgatni, és hivatalos útlevéllel távoztam.
Miközben Skandinávia legnépszerűbb vendéglátó zenekarában dolgozott, a szíve folyamatosan hazahúzta. Hogyan birkozott meg akkor a honvágya?
Nagyon nehéz volt, és annak ellenére, hogy vannak olyan okoskodó média emberek, újságírók, akik elítélik, hogy ne elsírassa Erdélyt a viking hajók árnyékából, jöjjön haza. Erről csak azt tud vélekedni, nyilatkozni, aki ezt átélte. Isten őriz, hogy Vas Albert munkásságához hasonlítsam az én műfajomat, de ami a sorsunkat illeti, igenis van közös vonás, ugyanis úgy, ahogy Vas Albert nem írt volna meg egy sor olyan könyvét, ha itthon marad, hanem ott a messzi távolban születtek meg ezek a művei. Én is az engem legjobban jellemző dalaimat ottként írtam meg. Ezek a dalok ott és akkor születtek meg, amikor még nem jöhettem haza. Hiányzott a szülőföld, a család, a barátok, a régi kollégák. A jó Isten így adta nekem ezt a misszionáriusi feladatot, hogy járjam a világot, keressem fel a világ különböző tájaira szétszélet magyarokat, és örömöt szerezzek nekik, és én úgy érzem, hogy elég szép sikerrel teszek eleget emelküldetésemnek.
Évtizedekig járta Stockholm, Budapest és Erdély útjait. Mi volt a nehezebb, hazatérni vagy elindulni?
Az elindulást nem hittem azt, hogy emlékeznek rám. De ahogy megkaptam a svéd állampolgárságot, hazalátogattam. A kollégáim beszéltek rá, hogy gyere haza, mert még mindig a telemezeidet hallgatják, és akkor rögtön a forradalom után 91-ben megtörtént a nagy visszatérés. Az volt nehéz a bizonytalanság, hogy vajon emlékeznek rám. Tudjuk azt, hogy az előadónak a legnagyobb fizetség az nem a honorárium, hanem a közönség szeretete. Azt, amikor érzi az ember, akkor repülni tud, akkor nincs fáradtság, akkor nincs áldozatfelmérés, nincs semmi, csak az, hogy itt a helyem. És amíg ezt így kapom, addig még nagyon sokáig szeretnék énekelni és élni az emberek szívében.
Pályájáról, zenébe vetett hitéről, életének fordulópontjairól mesélt Tamás Gábor énekes Kalocsai Andreának.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
A Magyarságháza irodalmi szalonja keretében rendeztek virtuális sétát Szabadkán, Kosztolányi Dezső gyermek és ifjúkorának helyszínén. Az előadás során a közönség betekintést nyerhetett a város múltjába, abba, hogy mely utcák, épületek és terek formálták az író mindennapjait. Kiderült az is, milyen volt Szabadka arculata a századfordulón, abban a korszakban, amikor a város elnyerte azt a jellegzetes külsejét, amelynek nyomai napjainkban is felfedezhetők. Ugyanakkor olyan épületek és helyszínek is megelevenedtek, amelyekkel Kosztolányi Dezső még találkozhatott, ám ma már nem láthatók a városban. Tóth Borisz idegenforgalmi közgazdásszal és idegenvezetővel Király Levente beszélgetett.
A szabadkai születésű Kosztolányi Dezső mai szóval élve igazi sztárnak számított, annak ellenére, hogy viszonylag korán hunyt el. Minek köszönhető ez a kultusz, ami kialakult körülötte?
Akkoriban teljesen mások voltak a technikai lehetőségek, eszközök, és talán azt kell mondani, hogy az akkori kultusz és az akkori sztárvilág sokkal közelebb állt az emberekhez, éppen azért, mert nem volt annyira hozzáférhető lehetőségük, tehát nem láttak róluk minden nap fényképeket, nem láttak tőlük minden nap különböző írásokat, hanem a különböző lapokon keresztül keresték őket, és így ismerték meg valójában azokat az embereket, akikért elkezdtek rajongani. És ezek a nagy írók, mint Karinti Frigyes akár, vagy Móri Zsigmond, vagy Babits Mihályt említhetnénk, és úgy szintén Kosztolányi Dezső, hiszen ők mind gyakorlatilag akár a Nyugatlapnál, akár más-más lapoknál publikáltak, pedig nagyon sokszor különböző kávéházakban időztek, és ott váltak hozzáférhetővé az emberekhez, és itt született meg a kapcsolat közöttük, mert az emberek voltak azok, maguk az olvasók, akik ott jelen voltak, és akik polemizáltak, akik beszélgettek, és akiktől pedig az írók informálódni tudtak, és utána pedig különböző írásokat tudtak közzétenni. Tehát volt egy interakció az olvasó és az író között, az úgymond fogyasztó, és akár nevezzük sztár között. Tehát egy folyamatos közeli interakció volt, úgymond fügtek is egymástól.
Ha Pacsirtára gondolok, Édesannára, vagy bármely más művére, lehet azt mondani, hogy a kor gondolkodását tükrözték vissza?
Egyértelműen a kornak a gondolkodását, és a Pacsirta, ami Sárszegen játszódik, de valójában Szabadka város arculatát tükrözi, nem csak fizikailag, hanem mentalitás, lélektani szempontból is. Éppen ahogy ön föltette a kérdést, az ottani kisvárosi polgári életet hivatott visszatükrözni, azt, hogy különböző nehézségekben, amelyeket egyszerűen az élet ad, tehát nem kizárólag gazdasági szempontból, hanem a hétköznapi életnek a nehézségei, kihívásai milyen módon, milyen reakciót váltanak ki a különböző társadalmi rétegekben álló egyénektől, hogy ez egy hihetetlen mély lélektani visszhangja a társadalomnak, amit maga Kosztolányi, aki egyébként is szemléli, elemzi Rajdot és a különböző pszichiátereket és lélekgyógyászokat, ezt mind hihetetlen módszerrel vissza tudja tükrözni számunkra, olvasók számára, és egyébként ilyenkor azt látjuk, hogy még napjainkban is vannak természetesen olyan életformák vagy meglátások, amelyek az akkori arculatban is megmutatkoztak.
Egy szabadkai virtuális sétára kalauzolta az érdeklődőket, akár épületekbe, akár helyszínekbe gondolkodunk. Mennyi maradt meg a századfordulóból napjainkban?
Nagyon-nagyon sok minden megmaradt. Szerencsére bár volt 1944-ben egy szövetségi bombázás, amikor néhány épületünk elpusztult, de valójában Szabadkának az arculata valóban a századfordulóból jön, és a városháza, Rájkalpalotta, a fősétány, a Szent Terész székesegyház, ami még a barokkorban fölépült egyébként, és számos utca, hiszen több száz épületünk műemlékvédelem alatt áll, döntő része a 19. század folyamán, vagy pedig a 20. század legelején épült fel. És ez azért nagyon fontos, mert Szabadka egyébként mindig egy kicsit elmaradt az akkori kor nagyvárosaitól. Tehát, hogy mindig egy picit később érkezett meg minden, akár különböző stílusok, akár gazdaság, stb. De onnantól kezdve, hogy a gazdaság beindult, és kiépült a vasút, és pontosan Kosztolányi Dezsőnek az idején valahogy rohamosan elérte az európai nagyvárosi szintet maga Szabadka, és az pedig egybeesett a szecesszió művészetével is, amikor fölépülnek Szabadkán a legszebb épületek ebben a stílusban, és ezért szoktuk mondani, hogy tényleg a századforduló Szabadka város aranykora.
Tóth Borisz idegenvezetővel Király Levente beszélgetett. A magyar történelem egyik meghatározó korszaka a reformkor. A 19. század első felében végbe menő polgárosodás és modernizáció a nemzeti öntudat erősödésének és kiteljesedésének időszaka. Ennek a periódusnak a gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatait, történéseit mutatja be a Marosvásárhelyi Telekitéka Beszélőkönyvek című előadás sorozatának idei évada. A sorozat legutóbbi rendezvényén a reformkor divatjáról tartottak vetített képes előadást, és ez alkalomból minitárlat is nyílt a TK-ban őrzött korabeli magyar divatlapokból. A reformkori divat egyik fontos jellemzője, hogy nem csupán követi a bécsi vagy párizsi trendeket, hanem magyaros motívumokkal is gazdagítja. Az öltözet a nemzeti elköteleződés kifejező formájává, manifestumává is válik. Hangsúlyozta Mészáros Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalom és művelődés történésze, a rendezvény előadója. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
Az öltözéket a korban egy szélesebb közegbe helyezték. Ennek kulturális jelentőséget, politikai jelentőséget is tulajdonítottak. Itt nem csak a Habsburg uralommal szembeni demonstrációt jelentette, hanem egyrészt a múlthoz, tehát a történelemhez való fordulást, illetve a jövőbe való tekintést is jelentette, tulajdonképpen a ruha kapcsolódott a tánchoz, az irodalomhoz, a képzőművészethez, tehát az önállósodó magyar kultúrához, társadalomhoz és gazdasághoz. Ezt ebben a kör ebben a holisztikus rendszerben képzelték el. Ugyanakkor ez persze a történelem, meg a múlthoz felé fordulás, de ez egy nagyon modern jelenség is volt a kortársak számára. Tulajdonképpen a nemzet fogalomnak a kiterjesztése járult ehhez, hogy aki magyar ruhát vesz társadalmi osztálytól függetlenül, hiszen ezek főúri viseleteket gondoltak újra elsősorban, de ez már elvált az arisztokráciától, polgárok, középosztálybeli emberek vagy más társadalmi osztálybeli képviselők is felvettek, vagy felvehettek úgymond nemzeti vagy magyaros ruhát, és ezzel a nemzeti hovatartozásokat is kinyilvánították. És ha a korabeli divat beszédet vagy gondolkodást nézzük, akkor ott van a párizsi hivatkozás, ott van a bécsi hivatkozás, de azért ez egy kölcsönhatásként is működött, mert például a magyar divat, vagy ez a magyaros divat, ez visszahatott érdekes módon a francia divatra, és a francia divattudósításokban érdekes megfigyelni, ahogy megjelenik a magyar derék vagy a magyar köpeny az elnevezésben is, mert elbűvölte a párizsi elegáns köröket a magyar öltözéknek a színpompája vagy a bizonyos szabászati megoldásai.
Az öltözékben mi az a formavilág, ami a leginkább közvetíti ezt a nemzeti jelleget, ezt a nemzeti elköteleződést?
A férfiaknál megjelenik az Attila, ami egy akkoriban tulajdonképpen egy új invenciót jelentett, a dolmánynak egy továbbfejlesztett változata, ez egy férfi kabát, egy felöltő, ami térdig vagy tért fölé ért. Ezt passzománnyal díszítették, fekete, barna, zöld színekben elsősorban. A magyar nadrág, vagy a magyar nadrágnak nevezett, tehát nem egy bővebb pantallon szabás, hanem jobban a lábra simuló szabású nadrágot jelentett a magyar nadrág, adott esetben a csizma, és azt figyelhetjük meg a pesti szaboknál, hogy kombinálták tulajdonképpen a magyarosnak tekintett ruhadarabokat az európai ruhadarabokkal, hogy Attillát mellénnyel, vagy éppen pantallonnal. Az biztos, hogy maga a passzomány az egy olyan motivumot jelentett, ami a nemzeti öltözködés felé mutatott, mind a férfiaknál, mind a nőknél. A nőknél még megjelenik az előfűzött ruhaderék például, vagy éppen a kötének az alkalmazása, vagy a főkötő, a fátyolnak a megjelenése, a nemzeti színek, például a szegélydísznél, hogy megjelenik a piros, fehér, zöld, vagy éppen a virágoknál megjelenik ez a színkombináció, illetve az elnevezésekben is, hogy például az Attila is, vagy az Zrínyi, a történelmi nevek hozzákapcsolódnak egy-egy kiegészítőhöz, egy-egy ruhadarabhoz, ezáltal is tulajdonképpen az emlékezetet, a kulturális emlékezetet is szolgálják, másfelől pedig kicsit párhuzamba állítva a párizsi divattal, ahol szintén francia történelmi személyekről elnevezett ruhadarabokat bocsátottak a megrendelők elé. Kicsit hasonló módon nálunk is ez megjelent, de ennek egy másik kontextusát figyelhetjük meg, egyfajta ilyen nemzetépítő, egyfajta optimista közegét figyelhetjük meg nálunk.
Milyen reformkori divatlapokat őriz a Teleki Téka? Lázó Klára főkönyvtáros, a Téka vezetője.
A Teleki Bolyai Könyvtárnak a kollégiumi állományában találhatóak ezek a 19. század elejé divat és irodalmi lapok. Több évfolyam is van, megvan a regélő, pesti divatlap, megvan a rajzolatok, illetve az életképek is, és hát persze a Honderűnek is több évfolyama. Főként azért, mert ezek nem csak divatról szóltak, hanem a mindennapi életnek a híreiről is, különböző társadalmi közéleti témák hoztak, és hát nem csak a fővárosi életet közvetítették, hanem tudósítóik révén a különböző vidéki városoknak az életét is, így Vásárhelynek az életét is. És hát nyilván, mivel ez az a periódus, amikor még nincsen hangzó média, ezek azok a médiumok, amelyeken keresztül a városok egymásról is hírt tudnak szerezni.
Miért választották ezt a témát? Miért fontos a reformkor megértése szempontjából?
Azért szerettünk volna feltétlenül a divatról is, és ezekről a lapokról is beszélni a reformkor kapcsán, mivel nem csak mi tartjuk az utókor fontosnak ezeket a forráscsoportokat, hanem igazából a 19. század elejé társadalom emberének is nagyon-nagyon fontos szerepet töltöttek be az életében ezek a lapok. Hisz ezekből a lapokból tudtak a különböző történésekről, a különböző polémiákról tudomást szerezni, és hát gyakorlatilag ezek, mint kis mozaikok, rajzolják ki a kornak egy bizonyos szövetét.
A Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munka